A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Miként értelmezhetjük úgy sebzettségeinket, hogy általuk fejlődni, növekedni tudjunk? Erről beszélgetünk hétről hétre a sémák megközelítésével. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a műsor gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Sémák, azaz olyan belső mintázatok segítségével gondolkodunk együtt, melyek gyermekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység vagy erősebb reakció érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. A legutóbbi adásban az összeolvadtság, éretlenség séma volt a témánk, és ezzel folytatjuk most is, de hogy mit is jelenthet ez az összeolvadtság, és kire irányulhat legtöbbször. Hallgassunk meg erről egy bejátszást.
Nekem az egyik nagyon kedves barátom van ilyen helyzetben. Neki több párkapcsolata ment erre rá, hogy túl szoros az anya-fiú kapcsolat. A lányoknak ez már túlzó volt a kapcsolatban, tehát nem volt magánéletük, nem volt privát párkapcsolatuk, mert a szülők vagy az anyuka mindig ment velük vagy moziba, vásárolni, étterembe, hétvégére, wellnessezni, mindenhova. Nem volt olyan perc, hogy magukba lettek volna, csak ha becsukták a kis szoba ajtaját, mert a srác még otthon lakik a szüleivel, és nem csak a párkapcsolatra lesz ez hatása a későbbiekben, hanem hogyha elveszíti netán ezt a szülőt, félő, hogy a külvilággal is elveszíti a kapcsolatát, annyira a hiányba bele fog törni, össze fog omlani, és nem tudjuk, hogy már 30-valahány éves, nem tudjuk, hogy ezt miként tudnánk neki elmagyarázni, hogy ez nem egészséges.
Tipikus példája az összeolvadtságnak az, amit hallottunk?
Igen, elég jellemző példája, és éppenséggel, hogyha összekötjük azzal a gyakori jelenséggel, hogy széthullanak társkapcsolatok, házastársi kapcsolatok, miközben már vannak gyerekek, nagyon könnyen, főleg ha esetleg csak egy gyerek van, de ha több gyerek van, akkor is megtörténhet az, hogy például az édesanyának, hiszen általában a gyerek vagy a gyerekek az édesanyánál kerülnek elhelyezésre, hogy az édesanya a természetes érzelmi szükségleteit, a kötődési vágyát a férje helyett már valamelyik gyerekére viszi át. És nagyon könnyen éppenséggel a gyerekével alakul ki néhány év alatt már egy annyira szoros érzelmi hálózattal jellemezhető kapcsolat, amiből aztán mind a kettejüknek nehéz kijönni, és ebből a szempontból nyilván a gyerek, még hogyha ő esetleg nem is egészen pici gyerek, mikor megtörténik a válás, a kiszolgáltatottabb fél, aki kevésbé rendelkezik a felnőttség hiányában azokkal a lehetőségekkel, eszközökkel, hogy a saját határait meg tudja húzni. A bejátszás ebből a szempontból nagyon érdekes volt, a határhúzás hogy tudott ott megtörténni? Hogy a kis szoba ajtaját a fiú bezárta. Éppenséggel, amikor gyerekek vagyunk, nem olyan könnyű a saját határainkat meghúzni, hiszen kisebb-nagyobb mértékben reális az, hogy függésben vagyunk a szüleinktől, vagy adott esetben az édesanyánktól, aki az egyetlen nevelője a személyiségünknek, legalábbis a család keretein belül.
De előfordulhat ez olyan szituációban is, esetleg amikor megvan mind a két szülő, és teljes a család, tehát nem csonka családról van szó, akkor is megtörténhet ilyesmi?
Természetesen akkor is megtörténhet, hiszen az édesanya és a magzata és csecsemője közti kapcsolat akkor is válhat nagyon szorossá, és megtörténhet az, hogy ez a szorosság azután nem igazodik az egyre jobban felnövő gyerek autonómia igényeihez és szükségleteihez. Vagyis, hogy túlságosan szoros marad érzelmileg ez a kapcsolat, és sem a fiúnak vagy a lánynak a személyiség fejlődését nem segíti, sem ezzel összefüggésben a társas kapcsolatait és a leválását nem segíti megfelelő módon.
Ugye párkapcsolatra való hatásról esett szó. Mennyiben tipikus, hogy az ebben a sémában élők ilyen típusú nehézségekkel küzdenek?
Olyan szempontból tipikusnak mondhatjuk, hogy gyakori. Jegyes csoportokat tartok hónapszámra, évszámra már most nagyon régóta. Nem voltam még olyan jegyes csoportban 8-10-15 párral, hogy jó pár leendő házaspárnak ne lett volna alapvetően fontos témája, hogy mind a ketten, vagy valamelyikük még nem tudott megfelelő módon leválni a szülői házról. Persze, ez nyilván egy folyamat. Nem várhatjuk azt, hogy az varázsütés szerűen egyik pillanatról a másikra, vagy éppen a házasság kötéssel aznap történjék meg, és akkor olyan nyilvánvaló legyen, hogy előtte és utána van élet. Nyilvánvaló az élet idegen lenne. De például éppenséggel a jegyes csoportokban úgy szokott előjönni ez a téma, nagyon klasszikus formája, hogy ki mennyire szól bele az esküvőnek és a lakodalomnak a meghatározásába, szervezésébe. És ott nem egyszer, mint valami tünet együttes jelenik meg, hogy milyen hallatlan motivációt tudnak érezni szülők arra, hogy beleszóljanak a gyerekeik lakodalmába és esküvőjébe, hogy mennyire nehéz tudomásul venni egy szülőnek azt a veszteséget, ami a gyerekeik házasság kötése révén természetesen vele járója lesz az ő életének. Tulajdonképpen nem is beszélünk erről elég sokat. Mindig az öröm részét hangsúlyozzuk, adott esetben azt a részét, hogy nem is olyan könnyű a fiataloknak eljönni otthonról, és nem mondjuk ki elég reálisan, hogy ez a szülők számára egy kifejezetten komoly veszteség. És ráadásul akkor komoly veszteség, ha a gyerekeik egyre inkább olyan szerepbe is kerültek a családba, ami nem csak a gyerek szerep, hanem például, így mondja ezt a szakirodalom, valamilyen jellegzetességgel kimutatható szülősítés történt az életükbe. Vagyis, mondok egyszerű néhány példát, hogy mit jelent az, hogy szülősítés. Egy gyereket azáltal szülősíthetünk, ha például megtörténik a válás, visszatérek ehhez a példához, és ott marad egy 35-40 éves nő, nagyon sok érzelmi szükségletét nem tölti már be a társa, a férje. Igen, ám, de ezek a szükségletek, érzelmi késztetések ott vannak, a gyerekek pedig természetszerűen ösztönösen is ráhangolódnak a saját édesanyjuk vagy a saját szüleik szükségletére. Most minél inkább nem a szülő hangolódik rá elsősorban a gyerek szükségleteire, hanem a gyerek hangolódik rá döntő módon a szülő szükségleteire, már pedig egy gyerek azért is megteszi ezt, miközben nincs is erről tudomása, mert az életben maradása, fizikai, érzelmi életben maradása a szülő jól létén múlik. Tehát a gyerek ráhangolódik a szülő szükségleteire, vagyis elkezd valamiképpen úgy működni ebben a családi rendszerben, mint a saját édesanyjának az édesanyja, hiszen ő hangolódott rá az anyunak, vagy akár az apának a szükségletére, de szülősítés lehet az is, hogyha valaki házastársi szerepbe kerül, és a fiatal fiúk és fiatal lányok egyaránt kerülhetnek házastársi szerepbe, akkor is, ha nem történik meg a válás. Mert képzeljük azt el, hogy elhidegülnek már, de azt mondják akár éppenséggel, hogy a házassági eskünkhöz szeretnénk hűségesek maradni, tehát mi nem akarunk elválni, de érzelmileg már elválnak. És minél több szerepet visz egy gyerek a családban, annál nehezebbé válhat a leválás. Hiszen ő neki a család összetartó szerepe akkor annál hangsúlyosabb. Hát ha én nem csak gyerek vagyok, hanem anyámnak vagyok a társa, apámnak vagyok az anyja, vagy az apja, és közben én egyszerűen csak egy 18 éves valaki vagyok, hát akkor nyilvánvaló, hogy olyan sok hangsúlyos szerep él bennem a családi kapcsolatrendszerben, amiből mind-mind ki kéne tudnom lépni.
Párkapcsolati szempontból ezek milyen buktatókkal járhatnak együtt?
A legklasszikusabb buktató az, hogy hiába van annyi szabadsága a házas feleknek, hogy fizikailag képesek eljönni otthonról, képesek egy új otthont teremteni, érzelmileg valójában nem jönnek el otthonról. És amikor nem történik meg érzelmileg a leválás, akkor tulajdonképpen az apukám vagy az anyukám marad a legfontosabb, elsősorban ellentétes nemű személy az életemben. Vagyis akkor ott lesz mondjuk a feleségem, aki szeretné valahogy az én életemben a legfontosabb nő helyét és szerepét betölteni, és egyszerűen nem kerül szerepbe. Egyszerűen ez a hely már foglalt, mert az édesanyám van ott. Vagy egy másik fölállásban az édesapám van ott. De egy nő számára is lehet, hogy az édesanya van a legfontosabb helyen és szerepben, olyan értelemben, hogy az akadályozza egy új család struktúrájának a kibontakozását vagy megszilárdulását.
Ez egy olyan folyamat, amit lehet nem tudatosan szemlélni, vagy pedig észre kell, hogy vegye, hogy egy ilyen szituációban van.
Ilyen is van, és olyan is, de sokkal gyakrabban történik meg az, mintsem, hogy ezt gondolnánk, főleg azok, akik egy ilyen helyzetben benn vannak, hogy a szülő minden jó szándékával együtt vak erre a helyzetre. Nem is látja, nem is lát rá, hogy amit ő egy természetes, meghitt, közeli, szinte baráti, szoros, bizalmi kapcsolatnak él meg, az valójában egy túlságosan is szoros, összeolvadtságnak hívható a következő nemzedéket, tehát a gyerekét, már felnőtt gyerekét, nem segítő viszony. Nagyon gyakran erre a szülők nem is látnak rá, a gyerekek talán egy picit jobban rálátnak, talán többé-kevésbé meg is fogalmazzák az elégedetlenségüket, vagy valamiféle kritikájukat. A nehézség azonban az, és ez egy kulcsnehézség, hogy szinte természetes módon a természetes, jogos, érthető leválási törekvéseit maga a fiatal ember is bűntudattal éli meg. Főleg akkor éli meg bűntudattal, ha az édesanyja vagy az édesapja bűntudatot keltő reakciókat és visszajelzéseket ad. Például mondjuk egy olyan anyai mondat elhangzik, hogy hát, ha te is elmész, fiam, nekem már senkim sem marad. Ki lesz akkor itt, hogyha én véletlenül rosszul lennék? Hát, ki fogja fölvágni nekem a fát, ha te már a feleségeddel, a gyerekeiddel leszel? Tudom én, hogy ez az életrendje, de hát látod, milyen nehéz helyzetbe kerülök. Tehát tulajdonképpen finoman, szinte észrevétlenül az édesanyja úgy érzi, hogy ő egyszerűen csak a nehéz helyzetéről számol be, csak egy szoros közeli kapcsolathoz hozzátartozik, hogy elmondja, hogy mit él meg. De ez nem így érkezik meg a felnőtt fia vagy lánya felé. A felnőtt fia és lánya ezért a természetes leválási törekvéseit kénytelen lesz fokozódó bűntudattal megélni.
Ugye itt már egy picit a gyógyulás folyamatába kezdünk lépni. Ha már a gyógyulásról beszélgetünk, ez azt jelenti, hogy akkor tud a gyógyulás bekövetkezni, hogyha ez a szülő részéről kezdődik, a szülő indítja el ezt a folyamatot, vagy pedig akkor is bekövetkezhet, hogyha a gyerek annak tudatában, hogy ezek nagyon komoly érzelmi viharokkal járhatnak, és nagyon sok rossz érzés veheti őt körbe ebben az időszakban, mégis megkezdi a törekvést arra, hogy ő elszakadjon a szüleitől, akkor így is a gyógyulás útjára lehet lépni?
Sőt, általában csak így lehet. Tehát nem minden szülő, főleg az a szülő, aki nem is lát rá erre a helyzetre, a kapcsolatuknak a túlzott szorosságára, ami a következő nemzedékeket már akadályozza. Tehát ha a szülő erre nem lát rá, akkor nem fogja megtenni azt a gesztust, hogy engedélyt ad a gyerekének vagy a gyerekeinek a felnövésre, leválásra, elszakadásra és egy érzelmi másfajta viszonyulás kialakulására, amelyben persze reálisan számíthat a gyerekeinek a jó indulatára, segítőkészségére. Tehát nyilván nem arról van szó, hogy minden kapcsolat megszakad ilyenkor. Az a gyakoribb, hogy a szülő nem is lát erre rá, ezért aztán nem is ad engedélyt a leválásra, nem támogatja, sőt, inkább valamilyen ellenséges magatartásként értelmezi a gyerekének a természetes leválását, vagy pedig úgy éli meg, mint valami elhagyást, vagy valami rettenetes elhagyatottságot, cserbenhagyást, szeretetlenséget, és akár ezt a szubjektív belső átélést még a 10 parancsolatnak a mondataival is megerősíthető, hogy hát apádat, anyádat tiszteld. Hát a szeretet parancs hol marad? Hát hogy tudsz ennyire érzéketlen lenni, mikor látod, hogy anyád egyedül maradt? Vagy látod, hogy apád egyedül maradt, kiszolgáltatottan, betegen vagy nehéz helyzetben? Tehát azt lehetne mondani most a fiataloknak, a felnőtt fiataloknak, hogy éppenséggel a lélektani szakirodalom így fejezi ezt ki, érzelmi munkára is szükség van, nem csak gondolati munkára. A gondolati munka az, ahogyan tudatosítom magammal azt, hogy tulajdonképpen jogom van eljönni otthonról. Vagy jogom van ahhoz, hogy egy új családot alapítsak, és ott az életet ne vissza akarjam adni, hanem továbbadni. Ezzel is nagyon jól lehet írni ennek a világnak a sebzettségét, hogy a szülő azt képviseli a már felnőtt gyereke felé, hogy add vissza, amit én adtam neked, és nem ad engedélyt arra, ami az életnek a természetes iránya, hogy add tovább, amit én adtam neked. És ebben a továbbadásban én is tudok majd gyönyörködni, ahogyan majd az unokáimmal együtt leszek. Tehát az értelmi munka nem lesz elég, mert az értelmi munkával csak rálátok a helyzetre. Az érzelmi munka pedig azt jelenti, hogy nem engedek a bűntudatomnak. Tehát bár bűntudatom van, hogy mit teszek apámmal, mit teszek anyámmal, mégsem engedem, hogy a bűntudat diktálja a tetteimet, és elviselem azt, hogy anyám boldogtalanul érzi magát. Elviselem, hogy az édesanyámnak rossz kedve lesz, vagy valamennyire depressziósá válik. Ha valaki ezt nem tudja elviselni, elhordozni a saját maga neurotikus bűntudatát, irreális bűntudatát, hiszen nem bűn az, ha szép lassan, fokozatosan leválok a szülői házról, akkor tulajdonképpen ez a bűntudat, mint egy derekára kötött gumikötél, vissza fogja rántani őt az eredeti összeolvadság, éretlenség világba.
Én nagyon nehéz megtalálni azt a határt, hogy az ember ilyenkor ki tudja fejezni ugyanakkor a szeretetét is a szülőjével szemben, hogy bár most adott esetben elköltözöm, férjhez megyek, másik családom van, saját családom van, de mégis megtegye anélkül, hogy bántódást okozzon. Ezek szerint a bántódást nem lehet megúszni.
A fájdalmat nem lehet megúszni. Nem lehet megúszni, hiszen ténylegesen egy változás történik, a változásban valami mindig megszűnik. Mikor egy új pár jön létre, és születik egy gyerek, hát nyilvánvalóan, hogy változás történik, a változás pedig azt jelenti, hogy valami már nincs, ami eddig volt. Tehát ezért a szülők számára itt egy természetes veszteség van, és a természetes veszteséggel együtt járó szomorúság, és fájdalom, és gyászmunka. Ezért aztán a gyerekek, már most a felnőtt gyerekek nem kímélhetik meg a szüleiket, ha az életük jó irányba folyik tovább, a természetes veszteség adta fájdalomtól. Az a természetes fájdalom, ami a veszteséggel és a változással együtt jár, tulajdonképpen a szülőknek a feladata.
Nagyon kényes téma, hogy a szülő egyáltalán a gyermeke párválasztásába beleszólhat-e. Ugye az összeolvadtság séma kapcsán az is felvetődhet, hogy mivel nagyon szoros, túl szoros a kapcsolat szülő és gyermek között, akár a párválasztásba is deklaráltan beleszól, vagy éppen valamilyen módon ő is részt vesz a párkapcsolatban. Hallgassunk meg egy példát arra vonatkozólag, hogy ennél a sémánál ez hogyan valósulhat meg.
Nekem is vannak a környezetemben ilyen ismerősök, akiknél ugyan úgy tűnik, mintha megtörtént volna ez a leválás, külön élnek, tehát formailag teljesen jónak tűnik a dolog, de mégiscsak a legapróbb konfliktus például egy párkapcsolatban az egyik vagy a másik félnél azt eredményezi, hogy hazaszalad a mamához, és akkor csak vele beszéli meg a dolgokat, vagy leginkább vele beszéli meg a dolgokat, és nem a párjával, stb. Itt egyébként nyilván a gyerekben is, de a szülőben még inkább fontos az, hogy a felelősségét tudott sétse magában. Tehát ha egy szülő kívülről látva ezt a dolgot nem tud segíteni a gyereknek abban, hogy egyre inkább a dolgait a párjával tudja megbeszélni, akkor annak a szülőnek is van felelőssége abban, hogyha ez a párkapcsolat nem úgy alakul, ahogy kellene.
Ha állást foglal a szülő, azzal valóban együtt jár, hogy felelősséget vállal?
Mindenképpen mind a két félnek megvan a maga felelőssége, és éppen a felelősség határának a megfelelő helyen való meghúzása az egyik kulcsa annak, hogy tudjunk gyógyulni vagy növekedni. Lélektani nyelven azt is mondhatnánk, hogy bár fizikailag két embert látunk, valójában a két ember én határai egyáltalán nem olyan világosak, mint a test határai. Ez azt jelenti, hogy valamennyire egymás életében élnek. Ezért aztán a felelősség határát sem tudják megfelelő helyen meghúzni, hiszen az önmaguk határát sem húzzák meg elég világosan. Nem ott állnak, ahol a személyeknek a természetes határai vannak, hogy ez vagyok én, ez vagy te. Itt a testhatárom, ott a testhatárod, itt az én határ, és ott az én határ, az egyik és másik félnél. És a bejátszás nagyon jól mutatott egy kulcsjelenséget, ez pedig az, hogy felnőttként, már 30-35-40 éve, is, hiába van társam és párom, még mindig az édesanyámmal osztom meg leginkább a belső dolgaimat. Vagy őt hívom föl elsőnek, hogyha valami érzelmileg fölkavar, és szeretném gyorsan valakivel mindezt megosztani.
Hát vagy akár ha másikkal van bajom, akkor is nem a másiknak mondom, hanem a szülőnek.
Főleg, hogy egy kapcsolatot, egy társkapcsolatot mennyire ki tud az kezdeni, hogyha én folyton folyvást beszámolok apámnak, anyámnak arról, hogy a párommal milyen problémáim vannak. Ez egészen szétzilálja a hűségnek, az intimitásnak, az összetartozásnak, az érzelmi elkötelezettségnek a társkapcsolati világát, ha egyáltalán az valamennyire ki tudott alakulni. És a felelősséghez még visszatérve, a fiataloknak a felelősségét is érdemes nagyon hangsúlyozni. Nem egy olyan élményt hordozok, amikor 25-30 éves férfiak vagy nők egy beszélgetés során megfogalmazták ezt, hogy most akkor eldöntöttem, hogy ezzel a belső történésemmel, változásommal nem fogom már megkeresni az anyámat. Ezt már most nem fogom neki elmondani, hiszen a fiatal ember számára is jó érzéseket kelthet az, hogy apámnak, anyámnak mindig mindent elmondhatok, és ő megért, és mond rá majd valamit, és az még segíthet is nekem, és ő neki van egy nagyobb élettapasztalata. Tehát, hogy a fiatal ember felől is van vesztesége annak, hogy nem a jól kipróbált, meleg és biztonságos világba vihetem a saját viharaimat, vagy a saját élettörténéseimet, hanem még egy sokkal kevésbé kidolgozott világba, egy sokkal kevésbé biztonságos világba a férjemmel, vagy a feleségemmel létrejövő és alakuló világba viszem be saját magam, ahol sokkal sebezhetőbb vagyok, nincs akkora közös történetünk, nincs olyan múltunk, nincs olyan biztonságérzetünk, tehát ténylegesen kifejezett és világos felelőssége van minden fiatalembernek is, hogy például mennyit, hogyan oszt meg az életéből és a társkapcsolatából a szüleivel.
Az jutott eszembe, hogy beszélgettünk erről, hogyha mindig a régi biztonságos világba viszem a nehézségeimet, a gondjaimat, akkor nem leszek rá képes, hogy egy új biztonságos világot kialakítsak.
Pontosan így van, és hogy ez nem csak a fiatal vagy középkorú párnak a témája, ugyanis, ha a férj és a feleség között nem tud kialakulni ez az új biztonságos világ, aminek van egy veszteség része a szülők felé, a származási család felé, ha ez a biztonságos új világ nem tud kialakulni, a gyerekek, akik megszületnek, nem tudnak beleszületni egy számukra megfelelően biztonságos világba és közegbe. Ezért az élet iránya sajátosan visszájára fordul, mindig a gyerekek lesznek azok, akik a szüleik szükségleteire hangolódnak, és a szülősítésnek egy sajátos, nem tudatos kizsákmányolásnak a jelenségére figyelhetünk föl, ahol az életet mindig visszafelé próbálják adni, bűntudattal, félelemmel és nem megfelelő érettséggel kísérve, és az élet nem tud előrefelé biztonságot adóan áramlani a következő nemzedékek felé.
Vajon szakember segítsége nélkül mennyire tudunk gyógyulni egy ilyen helyzetből?
Ha valaki rálát már arra, hogy akármelyik oldalról érintett, akkor nyilván nagyobb esélye van arra, hogy ne csak az önismeret, hanem az önnevelés is, az önművelés, inkább ezt a kifejezést szeretem használni, konkrét tettekben, döntésekben, érzelmi munkában segítse mindkettőjüket abban, hogy egy nagyobb önállóságra jussanak. Ha nincsen rálátás, akár az egyik fél részéről, vagy mind a két fél részéről, akkor nem egyszer valamennyi külső segítségre szükség lehet, a nehézség azonban az, ha nincsen rálátás, miért kérnének külső segítséget? Tehát az életnek azért az egy realitása, hogy kívülről nem tudjuk mások belső világát megváltoztatni, kapcsolati rendszerét nem tudjuk átalakítani. Bár lenne erre indítatásunk, és szívesen beleszólnánk mások életébe, de hogy ez a fajta realitás, ami azt fejezi ki, hogy éppenséggel a felelősségünknek nekünk kívülről is megvannak a határai, mert egy pont után már a te életed következik, és a te életfelelősséged. Ez jól mutatja azt, hogy ténylegesen fontos, hogy önálló személyként is ki tudjunk bontakozni, és önálló személyként kerüljünk egymással kapcsolatba.
Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk teljességre hangolva. Adásunkat ismét meghallgathatják a világhálón, a www.katolikusradio.hu oldalon. Akik pedig Pál Feri előadásaira kíváncsiak, azoknak a kedd esti alkalmakat ajánlom immáron új helyszínen, a MOM Kulturális Központban. Adásunk végén a technikai munkatárs Csák Éva nevében is megköszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Tóth Zsófia és a sorozat gazdája
Pál Feri.
Teljességre hangolva, Pál Ferivel. Üzenetrögzítős telefonszámunk 061-255-3388. Műsorunk e-mail címe pálferi@katradio.hu.